A GKID és a Mastercard digitális kereskedelmi körképének a számai jöttek ki, tovább folytatjuk tehát a GDP csökkenésének felelőseinek a felkutatását. Madar Norbertel, a GKID vezető tanácsadója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Tavaly még nem volt baj, ugye? Akkor még lehetett látni, hogy egész jó az elkereskedelem teljesítménye. Hogyan muzsikált akkor az év egészet, tehát 2022 egésze tekintetében a szektor?
Igen, hát most az a GDP csökkenési hatáson mosolyogtam egy magamba, mert való igaz, hogy egyre inkább erről beszéltünk itt is. Ez a szegmens tavalyi év elején még egészen jól tükröltek, ha emlékeztek, bár elég rég volt, hogy választások előtti időszakban rengeteg olyan jövedelem áramlott a lakosságban, ami az elkereskedőknek a webáruházásnak is jót tett. De aztán jött a második fél év, egy olyan turbulens időszak, amikor a rezsi áraktól való félelemtől kezdve az inflációnak rengeteg hatás érte a webáruházakat, de legfőképpen az volt a tetten érhető, hogy az emberek visszamentek a boltokba. Elkezdtünk inkább a boltokban újra tervezni költéseket, és csökkenteni a kiadásainkat, és ez pedig nem a webes értékesítés.
De ez számomra meg azért meglepő, mert hogy épp a webben lehet olyan árkedvezményeket elérni a közvélekedés szerint, meg árakat összehasonlítani, ami pont a spórolás irányába hathat.
Ez egyébként mondjuk fogalmazunk, hogy a tartós fogyasztási cikkek vagy jóléti cikkek kapcsán igaz is, csak hogy ugye a lakosság kiadásának annyira nagy részét elviszik gyakorlatilag az élelmiszer, illetve a napi fogyasztási cikkek, hogy az már kiszorítja a teret, a levegőt, a pénzt, a minden egyébtől, és élelmiszert meg bizony egyszerűbb volt alávásárolni, újra tervezni a boltokban, megnézni azt, hogy a kedvenc vajunk helyett mi ez a vaj, amit innentől kezdve bennünk kell ahhoz, hogy kijöjjük a pénzünkből. Uh-huh. Ez egyébként tetten érhető volt a boltban töltött idő növekedésével is, mármint a hagyományos boltban töltött idő növekedésével.
Egyébként ez a 9,9%-os éves növekedés, ez szakmai szemmel milyen? Jó, elég, vagy katasztrofális?
Hát nézhetjük is, félig tele és félig üres is lehet ez a pohár. Ugye ha inflációval párosítjuk, akkor nyilván közgazdasági értelemben ez egyértelműen visszaesés. Viszont, hogyha a régióban nézzük a többi országot, az áhított, követett, figyelt, csepihatott, szlovák piacot, akkor náluk már a hasonlóan magas infláció dacára is mínuszos lett ez a szám. A csehknél -18%, a szlovákoknál -12%. Tehát ahhoz képest ez a közel 10%, én azt mondom, hogy még régiós szinten egyértelműen jó eredmény, de hozzá kell tennem, hogyha a tavalyi év eleje nem lett volna olyan erős fogyasztás szempontjából, akkor nálunk is csökkenés lett volna, illetve ami talán kihozanítóbb is, itt jön képbe a GDP-nek a kérdése is, hogyha kivesszük ebből a növekedésből a külföldről értékesítő, de a magyar vásárlók szempontjából ugyanúgy releváns elkereskedőket, akkor csak a magyarokat figyelembe véve ez a szám már csökkenés mutatna nálunk is.
Uh-huh. Trendforduló van? Vagy egyelőre csak megtorpanás?
Én azt gondolom, hogy trendforduló olyan szempontból biztos, hogy van, hogy ez a fajta hipernövekedés aranyíra, aranykorszak, amit a Covid hozott ebbe az iparágba, és nagyon sokan tudtak erre felülni, növekedni, az biztos, hogy véget ért. Tehát innentől kezdve már mind a kereskedőknek, mind a vevőknek egy egészen más korszak van. A jó hír lehet talán a magyar hátterű, magyar kereskedőknek, hogy egy fenntartható növekedési pálya rajzódik ki most az első negyed év eredményeit is látva már a piacon. Tehát az a évente duplázunk, triplázunk típusú növekedési pálya, azért valljuk be őszintén egy KKV számára nem biztos, hogy fenntartható, pláne nem egészséges. Most arra pedig ez a 9-10-15% körüli növekedés, ami kirajzódik, ez azért sokkal egészségesebb, és visszacseng azzal az időszakkal, ami a Covid előtt jellemezte ezt az iparágat. Uh-huh.
Nagyon megütötte a fülemet az, amikor arról beszéltél, hogy ha leszedjük a külföldről a magyar piacra értékesítő vállalkozásokat, akkor sokkal szomorúbb a kép. Ezen nagyon sokan próbálnak változtatni, nagyon sok elképzelés látszik körvonalazódni, mindenki ezzel foglalkozik, hogy hogy lehetne nálunk is egy ilyen elkereskedelmi multit felépíteni. Ennek szerinted mi az oka? Egyáltalán mekkora arányban vannak jelen a magyar webshopok mondjuk külföldön?
Igen, a kutatás kitért 14%-a, mint egy 32 ezer magyar elkereskedőnek már saját bevallása szerint értékesít határon túli vagy régiós piacokra is, tehát viszonylag beindult már ez a fajta gondolkodás, de pont egy év, amikor ezt először mértük, akkor még a probléma sem volt asztalon a kereskedőknél, tehát nem volt meg ez a vágy vagy vízió, hogy menjünk külföldre, próbáljuk megmérteni magunkat más piacokon is, mindenféle berögződések miatt. Tehát egyelőre nem volt meg ennek a kultúrája, hozzá meg szépen észrevétlenül becsülnek ezek a nemzetközi játékosok, akik ugye idomulva a magyar fogyasztók igényeihez, magyarul kommunikálva, folyékban árazva, magyar nevet adva adott esetben a webáruháznak, nagyon szépen tudnak belsimulni ebbe a mintába, és elvenni a levegőt, elvenni a teret a magyar szereplők elől, és ne felejtsük el, hogy az elkereskedelem, az e-business az egy adatalapú történet. Itt a kereskedelmi háttér a legkevesebb az egyenletben, nagyon sok múlik azon, hogy milyen szolgáltatási szintünk van, milyen adatvagyonnal bírunk, és minél több országból jönnek ezek az infók, minél több országból tudunk tapasztalni, annál rutinosabban jobban fogjuk tudni kiszolgálni a vevőinket. Tehát lejt a pálya a nagyok felé, és e felé csak akkor fogunk tudni mi is magyar kereskedőnként választodni, hogyha bátrabban kísérletezünk és megyünk több.
De mi a baj? Tehát miért nem mennek? Azt tudakoltátok a magyar elkereskedőket? Hiszen ott van a nagy pénz, nem 10 milliós piacon tevékenykedünk, hogyha kimegyünk külföldre, és akkor nagy piacon nagyobbat lehet szakítani. Nagyobbat lehet növekedni.
Így van. A legtipikusabb, és azt gondolom, hogy tévhit berögződés, az, hogy a termékünk, amit ugye beszerzünk egy magyar beszállítótól, magyar nagykereskedőtől, az nem lesz versenyképes külföldön értékesítve, hiszen abban az illúzióban, vagy abban a tévhitben vannak az elkereskedők, hogy ott is megvan a helyi játékos, ott is megvan a helyi beszállító, akitől a helyi játékos megvéve az árut, valószínűleg jobban fogja tudni kiszolgálni a vevőt. De mondom még egyszer, ez nem csak a kereskedelmi, sőt, abszolút nem a kereskedelmről szól önmagában, hanem rengeteg minden másról is. És hogyha a szolgáltatás megfelelően versenyképes hozzá, megpróbálunk mi is idomulni a külföldi piacon, a külföldi szereplők szokásaihoz, a vásárlói igényekhez, akkor van esélyünk, van lehetőségünk, csak ez nekünk a magyar kereskedői vénában nincs annyira benne organikusan, mint egy csehekben. Gondoljatok a cseh piacra, ahol a szlovák belépés az egy organikus, már kötelező.
Na jó, de hát nekünk is itt van a Székelyföld, itt van a délvidék, tehát oda is lehetne azért. Valamennyire, nyilván nem egy egész ország.
Nem egy sem a két országgal.
Igen.
Így van. Figyelj, ez nagyon fontos különbség.
Ír egy hallgató egy érdekes dolgot. Minek vásároljak magyar boltban? Hátizsákot vettem a németeknél, 20 euró volt szállítással, itthon 15 ezer forint. Gázkazánt vettem a lengyelektől, 130 ezer forint, itthon 290 ezer. Tehát itt mennyire vannak benne a gazdaságpolitikai tényezők ebben, hogy nem nagyon mennek az elkereskedők sem külföldre. Mondjuk az, hogy nem... nagyok az adók, magasak a beszerzési költségek, kis nyitott gazdaság vagyunk, mindent külföldről kell hozni, stb.
Mind közrejátszik. Tehát amit felsoroltál, akár az euró árfolyam ingadozása, nyilván a magas áfa, ezek mind olyan tényezők, amik hátráltatják a szereplőket. De mondom még egyszer, vannak azért kivételek, vannak jó példák, akikre fel lehet nézni, akiket lehet követni, csak nálunk ez nem egy természetes üzleti tervben kezdettől fogva jelenlévő stratégia, hanem általában az a tapasztalás akkor szokott ezt terítékre kerülni, amikor valaki kinövi a piacát. Tehát maradványi a példánál, mondjuk egy épületgépészeti szereplő annyira nagyra nő már, hogy nincs több ügyfélkör, akit meg tudna hatásosan olcsón szólítani, akkor elgondolkodik a külföldi piacfelépésen, de ez már több évnyi működés követően szokott előzni nálunk. Még a legtöbb régiós versenytársunknál már kezdettől fogva úgy alakul meg a webáruház, hogy több nyelvre, több pénz nem már tudjon kísérletek. És ugye, ha innen biztosítja a logisztikát, tehát innen küldi ki a csomagot, akkor ezért ez egy viszonylag olcsó belépési küszöbben megugorható történet. Le kell folytani nyilván az oldalt, kell hozzá ismerni a helyi sajátosságokat, de azért nem boltnyitásról beszélünk egy idegen országban, nem embereket kell felvenni holnaptól kezdve más nyelven beszélve, igen, hanem egyszerűen csak bátran kell más piacokhoz is jól.
Nagyon-nagyon elszaladt az idő, egy utolsó kérdést azonban még fel kell tennem. Milyen a 2023-as kilátás az elkereskedelemben?
Eddig a tavalyi évhez mérten, aminek nyilván az első négy éve volt a legerősebb, egészen hely tud állni az év, nagyjából egy ilyen stagnálás plusz 4-5%-os szinten tudott zárni a Q1, és a kereskedők ennél fontosabb, hogy bizakodóak a koltatást illetően, tehát úgy vannak vele, hogy a rezsiválságot kvázi túlélve, az új szerződéseket megkötve, innen már csak felfele van.
Jó, végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen, sziasztok.
Szervusz. Madar Norbertel, a GKID vezető tanácsadójával beszélgettünk, méghozzá az elkereskedelem kapcsán egy tanulmányt állítottak össze a GKID és a Mastercard digitális kereskedelmi körképét.